Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 30 évvel ezelőtt, 1993. január 17-én sugárzott műsorát. Kassa László összeállítása a Doni tragédia évfordulóján.
Számunkra, azt hiszem nem túlzok, ha ezt mondom, a második világháború legborzalmasabb veszteségekkel járó ütközete volt ez. Gyakran hallani még azt a véleményt is, hogy Mohács óta ez volt a legnagyobb katonai vereségünk. Mint tudjuk, évtizedeken át tilos volt őszintén beszélni erről a Doni magyar tragédiáról. A rendszerváltás óta, mint meg annyi más, ez is megváltozott, a történészek kutathatják az irattárakat, kereshetik a tragédia okait, magyarázatát, még élő tanúk, résztvevők publikálhatnak emlékiratokat. Most az 50. évforduló megint egyszer az érdeklődés homlokterébe állította ezt a tragédiát. Az országszerte tartott megemlékezésekhez a gondolatforgató mai műsorában mi is igyekszünk hozzájárulni a még mindig fehér foltok lehetőleges eltüntetéséhez. Dr. Gosztonyi Péter történészt, a Svájci Kelet-Európai Intézet igazgatóját üdvözlöm a vonal másik oldalán. Jó estét kívánok, Gosztonyi Péter!
Jó estét!
Gosztonyi, én az imént azt mondtam, hogy sokak szerint ez volt Mohács óta a legnagyobb magyar katonai vereség. Helytálló ez a sokak véleménye?
Sajnos helytálló. Az önálló magyar hadsereg történetében valóban a Doni vereség, amelyik 1943. január 12-én vette kezdetét, és a csata befejezésig január 24-éig tartott, a magyar hadtörténelem egyik legvéresebb veresége. Több mint 100 000 ember, a pontos számokat ma se tudjuk, van, aki 120 000 emberről beszél, annyian maradtak ott a nagy visszavonulás és a harcok során a Doni hómezőkön.
Gosztonyi úr, a legfontosabb számot már is említette, 100, esetleg 120 000 magyar halott. Mielőtt érdemben beszélnénk a további kérdésekről, azért mégis csak azt kérném, hogy röviden mondj el, hogy mi történt ezen kívül 1943. január 12-e és 24-e között a Donnál.
A második magyar hadsereget 1943. márciusában, áprilisában állították föl és küldték ki a keleti frontra. Nem önként ment ki a hadsereg, ennek külön története van, politikai megegyezés értelmében, amely szerint a magyar kormány a német politikai és katonai nyomásnak engedve egy úgynevezett expedíciós hadsereget állítatott föl, ez volt a második magyar hadsereg, és ez a második magyar hadsereget 145 000 embert, amiből később még ugye még 30-35 000 ember kikerült, mint tartalék és mint pótlás, ezek mentek ki a Donhoz, mégpedig részt venni Hitlernek az 1942. júniusában megkezdett nagy nyári támadásához, amelynek célja az volt, mármint Hitlernek a célja az volt, hogy a vörös hadsereget végre térdre kényszerítse, miután 1941. decemberében Moszkva alatt a német Wehrmacht vereséget szenvedett. A német támadás célja az volt, hogy német csapatok jussanak el a Volgához, mégpedig Stalingrád városához, és azon kívül betölve a Kaukázusba elfoglalják a szovjeteknek az iparvidékét, illetve az olajiparvidékét, hogy az onnan levő olajjal tudják folytatni a háborút. Ez egy óriási front vonal volt, amit a németek el akartak foglalni, szóval egy olyan terület volt, és ehhez nekik kellettek a szövetségesek, illetve az európai fegyvertársak hadseregei is. Így Hitler utasítására Keitel marsall, de előzőleg Ribbentrop birodalmi külügyminiszter 1941. decemberétől kezdve különböző látogatásokat tettek Romániában, Budapesten, Rómában, és ezektől a szövetségesektől és fegyvertársaktól csapatokat kértek a keleti arcvonalra a 1942-es nagy nyári csatához. Ma már pontos adatokat tudunk, a románoktól 26 hadosztályt kértek, meg is kapták, a magyaroktól először 25 hadosztályt akartak, a magyarok alkudoztak, Szombathelyi Ferencé az érdem, hogy ezt le tudta nyomni 15 hadosztályra, 10 hadosztályra, ebből állt a második magyar hadsereg, amely mint front hadosztály, front hadsereg alakult meg, és 5 hadosztály, mint megszálló hadosztály, és Mussolini megígérte Hitlernek, hogy a már a keleti fronton kint levő olasz expedíciós hadtestet kiegészíti egy teljes hadseregre, tehát még 2 hadtestet küld ki. Ezen kívül katonát küldtek ki a keleti frontra a szlovákok is, abban az időben volt egy szlovák önálló állam Hitler kegyeiből, ők 2 hadosztályt küldtek, és katonákat küldtek a horvátok is, egy horvát ezred került a Stalingrád felé menetelő 6. német hadsereg alárendeltségébe. Összességében így körülbelül 750 ezer emberre tehetjük azoknak a katonáknak a számait, amelyek 1942 nyarán a németek nagy keleti offenzívájában német alárendeltségben, de nemzeti kommandó alatt részt vettek ebben a hadjáratban.
43. január 12-én vagyunk. Mi történt ezen a napon és az ezt következő napokban?
A második magyar hadseregnek kijelölték azt a frontszakaszt, amit nekik védeni kell. Ez egy 712 kilométer szélességű frontszakasz volt Voronyestől délre, egészen Pavlovsz városáig, és azt az utasítást kapta a második magyar hadsereg, illetve annak a parancsnoka Jáni Gusztáv, hogy ezt a 212 kilométeres védőszakaszt mindenképpen védenie kell egy szovjet támadással szemben. A magyar hadsereg tehát védelemre rendezkedett be ezen a frontszakaszon, és ez különösen súlyosan érintette a magyar hadsereget, mert ez a magyar hadsereg úgy volt kiállítva és úgy volt kiküldve a keleti frontra, hogy a budapesti illetékesek és elsősorban a kormány arra számolt, hogy őszre visszahozhatja a hadsereget. Őszre nem sikerült visszahozni a hadsereget, 1942 őszén a második magyar hadsereg még kin volt a Donnál, és akkor kapta először Hitlertől az utasítást, majd 1942. december 24-én Horthy Miklós kormányzótól, a legfőbb hadúrtól, hogy a második magyar hadseregnek a fő feladata a Donnak, a magyarok által védett szakaszának a védelme, és ott az utolsó emberig ki kell tartani.
Igen, most még egyszer az előbbi kérdés már, hogy január 12-én vagyunk, jöttek az oroszok, a magyarok beásták magukat a Donnál, védték ezt a 201-néhány kilométeres szakaszt, és mi történt ezután?
Tulajdonképpen senki nem akarta elhinni, hogy a szovjetek, miután Stalingrádnál bekerítették a német hadsereget és Stalingrád körzetében, ebben az időben kemény harcok folytak, hogy a vörös hadsereg képes lesz még a magyar hadsereg ellen is fölvonulni és egy nagy arányú támadást csinálni. Budapesten is azt remélték, hogy majd a németek, ha bajba kerül a második magyar hadsereg, hiszen az ő érdekük is, az ő frontvonaluk is, segítségére jönnek a szorongatott magyar csapatoknak. 1943. január elején a magyar felderítés már felderítette azt, hogy egy nagy arányú szovjet támadás készül a második magyar hadsereg ellen, mégpedig a két Don nyugati oldalán levő hídfőből, Urivból és Szucsér községéből. Azt is földerítették, hogy nagy erők állnak ottan, és tulajdonképpen a helyzet az, és ezt ma a hadtörténészek látják, hogy a magyar hadsereg parancsnok, és így a német hadseregcsoport parancsnok is pontosan látta és tudta, hogy napokon belül jön a nagy szovjet támadás. A nagy szovjet támadás 1943. január 12-én és utána január 14-én a már említett két szovjet hídfőből meg is indult a második magyar hadsereg ellen. Megtaláltam a freiburgi német katonai levéltárban Báró Weichs vezérezredesnek abban az időben a Jáni Gusztáv hadsereg parancsnok felettesének, a német B hadseregcsoport parancsnokának a jegyzeteit, amit saját magának készített. Ott találtam rá arra a megjegyzésre, hogy a magyarok az első két napon keményen harcoltak. Megpróbálták állásaikat védeni. Ez így is van. Az első napokban csak 10 kilométernyire tudtak a szovjetek előre nyomulni, de a következő napokban olyan erős volt a nyomás, hogy a második magyar hadsereg déli szárnyán álló 7. hadtestnél megtörtént a szovjetek áttörése. Ez az áttörés azután kiszélesedett, és később, amikor a Szucsei hídfőtől északra levő másik hídfőtől, Uriv hídfőjénél is, január 14-én megindult a szovjet hadsereg erős páncélos kötelékekkel, a híres T-34-esekkel, akkor ott a 4. magyar hadtestnél is a front átszakadt, és a magyar csapatokat a bekerítés veszélye fenyegette.
Gosztonyi úr, mi az oka annak, hogy csak két napig tartott a magyar második hadsereg ellenállása? Rossz az a feltételezés, hogy esetleg nem volt felkészülve egy igazán a Kárpátokon túli hadjáratra, nem csak ez a hadsereg, hanem egyáltalán egész Magyarország?
Hát itt megint csak tőmondatokban beszélhetünk, mert az egész témáról egy könyvet kellene írni, és megmondom őszintén, csodálkozom rajta, hogy a magyar hadtörténészek erről még nem írtak egy komoly, minden vonatkozásban objektív, hadtörténelmi könyvet, de most tőmondatokban azt tudom mondani, ez a hadsereg soha nem volt fölkészülve arra, hogy a Kárpátokon túl, főleg az orosz hadsereggel, illetve a szovjet hadsereggel fölvegye a versenyt és velük szembe harcoljon. A magyar hadsereg fejlesztés, ezt nagyon sokan elfelejtik, csak 1938-ban indult meg, Darányinak a híres győri programja után, annak alapján is a magyar hadseregnek az volt a célja, hogy 1943 végéig egy ütőképes hadsereget szervezett, amely képes legyen a Kárpátokon belül a velünk szomszédos országokkal szemben, ha szükséges, felvenni a harcot, de soha nem volt arról szó, hogy egy magyar hadsereg 1000 kilométerre a Kárpátokon kívül idegen célokért küzdjön. Tehát elsősorban a katonák motivációjában keresném itt a hiányosságot. Másodszor a második magyar hadsereg felszerelése nagyon alacsony szinten állott, főleg hiányzott a megfelelő téli felszerelés a katonák számára, azon kívül a fegyverzet, például a T-34-esekkel szemben a németektől kapott páncéltörő ágyuk, amelynek eredete ugye a nyugatról jött, mert a németek azokat a páncéltörő ágyukat adták át a magyar hadseregnek, és ebből is csak kevés számút, amit ők a holland és a belga hadseregtől zsákmányoltak, és ezek csak rákopogtak a T-34-esre, és nem tudták megsemmisíteni. Tehát komoly páncéltörő ágyúik nem voltak a második magyar hadseregnek, és nem voltak olyan tartalékállásaik és tartalékcsapataik, amelyek egy betörés esetén fölvehették volna sikerrel a harcot a szovjet hadsereggel szemben. Tehát az történt, hogy amikor az első vonalat áttörte a szovjet hadsereg, akkor utána már nem volt megállás. Ehhez még jön, és ezt el kell mondani az, igen, hogy olyan hideg volt abban az időben a Donnál, a Don maga is befagyott, a páncélosok közlekedtek rajta, 40 fokos, mínusz 40 fokos hideg volt, hogy amikor kiverték a magyar csapatokat a saját védőállásaikból, akkor képtelenek voltak valahol a hómezőn megkapaszkodni, és újabb állásokat kiépíteni, hogy úgy vegyék föl a harcot a szovjet hadsereggel szemben.
Na de hogy van ez, Gosztony úr? Ez mind csak 43. januárjában derült ki, hiszen azért a magyar hadsereg ugye 41 őszén is, nyarán és őszén is már részt vett csatákban.
Jaj, ne ott... mondja ezt az 1941 nyári és őszi csatákat, mert ezek tulajdonképpen az 1942-es hadjárathoz képest séták voltak a Sefániai úton. Elsősorban 1941-ben csak egy úgynevezett gyors hadtest vette ki a részét a keleti hadjáratba. A szovjetek mindenütt visszavonultak, és ez a gyors hadtest, amelyhez két huszárhadosztály is tartozott, ezek csak követték a szovjet csapatokat, és itt-ott volt csetepatéjuk. Azon kívül a gyors hadtestnek olyan, ezt a szót kell mondanom, ócska felszerelése volt, hogy a felszerelésnek a 90%-a az ott maradt Oroszországban, nem azért, mert az oroszok széjjelőtték őket, hanem egyszerűen szétrázódtak a oroszországi utakon. Tehát az 1941-es tapasztalatokat nem lehet átfedíteni az 1942-es.
De a magamfajta laikus azért mégiscsak azt gondolja, hogy egy katonai vezetőnek tudnia kellett azt, hogy hiányzik a második magyar hadseregből, amint ön is mondta, a motiváció a Kárpátokon túli harcra, és hiányzott a felszerelés, ezt mindenek előtt kellett tudni.
Kasszaúr, ezt mindenki tudta, aki illetékes volt akkor Magyarországon. 1942. szeptemberétől kezdve Nagybaconi, Nagyvilmostól, Szombathelyi, Ferencig, Hennyei Gusztáv gyalogsági szemlélőtől még tudnék több nevet mondani, kint voltak a második magyar hadseregnél, és a jelentéseikben, amiket az illetékeseknek beadtak, mindenütt kihangsúlyozták, hogyha jön a szovjet támadás, és a németek nem segítenek, akkor a második magyar hadsereget széllyel fogják verni. Jáni Gusztáv is tudta ezt, mert 1942. december 17-én úgy összeveszett a nála levő német tábornokkal, von Witzleben vezérőnaggyal, aki a Heeresgruppe B, tehát a német B hadsereg csoport részéről volt összekötő parancsnok Jáni és Báró Weix között, hogy azt a kijelentést tette Witzlebennek, hogyha továbbra is így bánnak el velünk, már mint a magyarokkal a németek, akkor ő kész az egész második magyar hadseregnek hátraharcot parancsolni, és elvonulni Budapest felé. Ez volt az időszak, amikor ugye a németek megint megígérték azt, hogy küldenek a második magyar hadsereg számára 180 modern páncéltörő ágyút, de hát ebből az ígéretből is csak ígéret lett. Nem azért, mintha a németek nem akartak volna adni, hanem azért, mert nekik sem volt. Itt az a nagy rejtély, illetve azt kell mondani, hogy illúzió, hogy mindenki Budapesttől kezdve Berlinig azt hitte, hogy miután a szovjetek Stalingrádnál olyannyira el vannak foglalva a Paulus hadseregének megsemmisítésével, a szovjeteknek nem lesz erejük, hogy a stalingrádi fronton kívül még máshol a Doni fronton nagy offenzívát kezdjenek. Tehát egy vabankot játszottak, és ennek a vabanknak volt a tétje a második magyar hadsereg.
Az imént említette már Gosztonyi úr Jáni Gusztáv vezérezredes, a második magyar hadsereg parancsnokának nevét. Kulcs szereplője volt az eseményeknek. Tudna néhány szót mondani őről, a személyéről?
Igen. Egy tragikus alakja a magyar történelemnek, és különösképpen a hat történelemnek. Ez az 59 éves vezérezredes, ez soha politikával nem foglalkozott, az első világháború tisztje volt, az első világháború katonai eszményképét tartotta a második világháború alatt is szem előtt, aminek voltak pozitív értékei is, mert az ő hadsereges bevonulása során nem volt partizánvadászat, nem kínozták meg az orosz polgári lakosságot, tehát tisztességesen viselkedtek a megszállt területeken, nem úgy, mint a németek. Viszont senki nem igazította őt el a budai várban, sem a kormányzóság részéről, sem pedig a HM részéről, hogy meddig szabad neki elmenni a német parancsoknak a teljesítésében. Ő katona volt, ahogy a németek mondják, durch und durch. Ő nem is gondolkodott politikai vonatkozásokban. Ő saját maga is leváltásán gondolkodott, de nem akarta otthagyni a rábízott hadsereget. Összeveszés a németekkel olyannyira elmélyült, hogy Hitler azon gondolkodott 1943. januárjában, és ez dokumentálva van, hogy a soron következő nagybaconi Nagy Vilmos féle látogatás nál nagybaconi Nagy Vilmos 1943. márciusában járt Berlinben, kérni fogja nagybaconi Nagy Vilmos, hogy váltsák le Jánit, mert a németeknek nincs benne bizalmuk. A Jáni tragédiája az, hogy ő mindvégig ragaszkodott a parancsokhoz. Ő már mint katona belátta január 14-énről 15-ére virradó hajnalon, hogyha a hadsereget nem vonja vissza a donni állásokból, mármint a maradékot, akkor az egész hadsereget elveszti. Hiába ostromolta a német felső parancsnokságot, hogy adják ki neki az engedélyt a visszavonulásra, miután látta, hogy a német tartalékok nem érkeznek meg, illetve a német tartalékok felett ő nem rendelkezik, a németek minden egyes esetben azt válaszolták, ez muss ausgehalten werden, tehát ki kell tartani a hitleri parancs szellemébe. Na most Jáni ott követte el a hibát, hogy ebben az esetben nem úgy viselkedett, ahogy viselkednie kellett volna egy magyar parancsnoknak, elsősorban a vonatkozásban, hogy parancsot adott volna önhatalmúan, hogy a csapatai hagyják el a Dont. Magára maradt, Budapestről senki nem kereste meg, vezérkari főnöke Kovács Gyula altábornagy, illetve abban az időben még csak vezérőnagy volt, azt mondotta, német parancs nélkül mi nem vonulhatunk vissza, ez mind dokumentálva van, amit én most mondok, ha mi megtesszük ezt, akkor a német sajtó 100 év múlva is arról fog majd írni, hogy mi miattunk, magyarok miatt omlott össze a Donni front. Tehát ki kell tartanunk. Így tehát ő kitartott, és azt parancsolta a hadosztályparancsnokainak, hogy az utolsó emberig, ha kell, ott kell állni a Donnál. Na de ekkor már jött vissza a negyedik hadtestnek a zöme, és a hetedik hadtestből is jöttek vissza az emberek. Szóval már nem volt front. A második magyar hadsereget 1943. január 15-ére a szovjet támadás 3 részre szakította szét. Jáni még ekkor sem adott ki visszavonulási parancsot. És most van egy nagyon nagy drámai pillanat, amikor von Witzleben vezérőnagy, akivel volt lehetőségem még személyesen beszélgetni Nyugat-Németországban, nem bírván lát a második magyar hadseregnek a pusztulását, azt a tanácsot adta Jáninak, hogy vezérezredes úr, ön a magyar hadsereg parancsnoka, ne várjon utasítást a németektől, ön adjon önhatalmúan parancsot a hadsereg sorsának megjavítására. Jáni gondolkodott, és elutasította ezt az úgynevezett arany létrát, ami lehetőséget nyújthatott volna neki arra, hogy parancsot parancs nélkül visszavonhassa a csapatait. Nem akarom hosszan folytatni, csak a végét mondom el. Végül is von Weichszéktől telefonon és nem írásban január 17-én a hajnali órákban jött egy olyan parancs, hogy handeln nach der Lage, tehát intézkedjen a helyzetnek megfelelően. A németek többet nem segíthettek a magyarokon. És Jáni ezt a úgynevezett parancsot, handeln nach der Lage, ennek alapján adta ki aztán a parancsot a visszavonulásra. Ez január 17-én a hajnali órákban volt, kb. 1 óra és 2 óra között, amíg ez elért a csapatokat, az megint 3-4 óra telt el, tehát tulajdonképpen a hivatalos visszavonása a második magyar hadseregnek január 17-én dél lelőtt kezdődött meg, de hát akkor már 10 000-ek haltak meg, és mire megindult a nagy magyar visszavonulás, amely körülbelül január 22-ig tartott, a hadseregnek a zöme elpusztult.
Hogyha már itt a Jáni szerepnél tartunk, akkor talán itt kellene megemlékezni az utolsó, a január 24-i hadparancsáról.
Igen. A következő helyzet. Január 24-én, mivel már nem volt második magyar hadsereg, mint önálló seregtest, a németek hivatalosan kivonták a második magyar hadsereget a hadrendből, egy Kramer nevezetű német tábornok parancsára bízták az itt-ott összeszedett német csapatokból összeállított záró csapatokat, és Jáninak még nem volt teljes képe arról, hogy hogy is néz ki a hadsereg. Van egy feljegyzés, amit megtaláltunk egy hadtörténeti okmányon, amikor Kovács azt jelenti, ez a vezérkari főnök volt Budapestnek, hogy január 21-én kb. 17 000 ember gyülekezik az Oszkol völgyébe, oda tették a gyülekezési helyét a megvert második magyar hadseregnek. Csapatokról nem tudok beszélni, csak egy nagy szemétdomb van, nincsenek zászlóaljak, az emberek legtöbbje fegyver nélkül jött vissza, és sírnak a hidegtől. Na most én nekem sikerült beszélnem a Kölnben nemrég 92 éves korban meghalt Zsigmondi László vezérkari ezredessel, aki 1943. január 20-án a Jániféle hadseregparancsnokság operatív osztályát vezette. Ő mesélte el nekem, hogy hogy született meg ez a hírhet január 24-i hadseregparancs. Jáni Gusztáv az utcán állt, és szomorúan nézte a visszavonuló magyar csapatokat, amelyeknek olyan képe volt, mint amikor Napóleon elhagyta Moszkvát, és 1812-ben vonult vissza Európa felé. Azt mondja nekem Zsigmondi, hogy látta, lehajtott fejjel állt az úton, és utána bejött a szobába, bezárkozott a szobájába, és akkor fogalmazta meg ezt a szerencsétlen hangú hadseregparancsot, amelynek ugye azt hiszem az első mondata úgy szólt, hogy a második magyar hadsereg elvesztette becsületét. Ezt a hadseregparancsot Kovács vezérnagynak kellett volna aláírni, ellenjegyezni, de Jáni ezt se várta meg, hanem azonnal odaadta a katonai nyomdának, és 5000 példányban kinyomták, és megpróbálták szétosztani a csapatok közé. Mindenütt óriási felháborodást váltott ki. Ahogy én tudom, a legtöbb parancsnok ki sem hirdette, de ez tény. Jáni kiadta ezt a szerencsétlen hangú parancsot, és egy ilyen szerencsétlen hangú parancs még soha nem született meg. Sem a Magyar Királyi Honvédségben, sem a régi, a császári és királyi honvédségben.
Mostanában még körülbelül 1 percünk van. Rengeteg legenda van arról, hogy hogyan szerepelt a második hadsereg a Donnál a Hősöktől a gyáváig terjednek a jelzők. Röviden arról, hogy mi az igazság.
A katonák harcoltak. Harcoltak elsősorban önmagukért, és azért, hogy megmeneküljenek. Nem akartak szovjet hadifogságba esni, haza akartak jönni. Tragédia volt ez a Doni. Csatavesztés, és nem szerencsés dolog ezt most Magyarországon napi politikai témává avatni.
Ez egy olyan mondat volt, amivel azt hiszem befejezhetjük ezt a beszélgetést, amelyet köszönök dr. Gosztonyi Péter történésznek, a Svájci Kelet-Európa Intézet igazgatójának, és köszönöm hallgatóinknak a figyelmüket.
A Szabad Európa Rádió 30 évvel ezelőtt, 1993. január 17-én sugárzott műsorát hallották. Kassa László összeállítása a Doni tragédia évfordulóján készült. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.